Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Kiállítás.
Részben az egész címmel látható életmű kiállítás Baranyai András képzőművész munkáiból, a Műcsarnok és a Mission Art Galéria közös szervezésében. A december 5-ig látogatható tárlat a legkorábbi festményektől és grafikáktól indulva bemutatja a teljes életmű keresztmetszetét, tematikusan és hozzávetőleges időrendben vonultatja fel a munkákat. A képek között szerepelnek rajzok, litográfiák, offset nyomatok, fotók és korai olajfestmények, amelyek pár darabjai meglelhetők a grafikák között is. A három termes kiállításban szerepelnek a művész ikonikus munkái, valamint számos olyan alkotás a hagyatékból, amely eddig nem volt ismert a közönség számára. A tárlaton mintegy 300 alkotás látható, a kísérő katalógus pedig 690 művet és tanulmányokat mutat be. A falon látható képek mellett a vitrinekben dokumentumokat, rajzokat, vázlatfüzet részleteket, fotókat és a művész fényképezőgépét is elhelyezték. Az utolsó teremben csaknem 120 perces interjúsorozat látható, amelyekben barátok, tanítványok, pályatársak emlékeznek Baranyai Andrásra. A Mission Art Galéria létrehozta a baranyaiandrás.hu oldalt, amely a tárlat teljes anyaga mellett adatokat, kéziratokat és egyéb dokumentumokat, személyes feljegyzéseket is tartalmaz. A kiállítás bemutatja a legkorábbi olajfestményeket és litográfia csendéleteket, illusztrációkat az isteni színjátékhoz és az ehhez készült rajzterveket. Szerepelnek a házaspárok, a kézfogások és a márfilányok sorozatok, az önarckép Jean Morisszal, portrék, valamint vázlatok Schubert téli utazás című dalciklusához. A Baranyai András művészetét bemutató kiállítás a 125 éves műcsarnok és a 30 éves fennállását ünneplő Mission Art Galéria közös rendezésében jött létre. Korszakok, stílusok, mesterek címmel nyílt állandó kiállítás a felújított szombathelyi képtárban. A tárlatot, amely a 20.-21. századi magyar művészet történetét mutatja be az intézmény több mint 10.000 darabos gyűjteményéből válogatva, Fabényi Júlia művészettörténész, a Ludwig Múzeum igazgatója nyitotta meg. Az állandó kiállításon látható 200 képzőművészeti és iparművészeti alkotás tükrözi a képtár 1985-ös megnyitása utáni művészeti szemléletváltozásokat, a műalkotások jellegzetességei alapján sorolja kategóriákba a műveket az avantgárdtól a realizmuson, az art decón és a nőművészeten át, egészen a neo-avantgárdig és a posztmodernig. Természetesen a kiállítás ízelítőt nyújt az intézmény fali és tértextil, valamint miniatűr textil gyűjteményéből is, amely a maga nemében nemzetközi szinten is egyedülállónak mondható. Elkészült egy új katalógus is, amely a tárlaton látható válogatásnál jóval tágabb áttekintést ad a szombathelyi képtár képző és iparművészeti gyűjteményéről, valamint hamarosan elkészül az a multimédiás tárlatvezető rendszer is, amely 50 kiemelkedő jelentőségű művet fókuszba állítva részletes információt ad majd a látogatóknak.
Esemény.
Október közepétől december végéig különleges előadásokkal és egyedi felállású zenei formációkkal várja a közönséget a Zsidó Művészeti Napok programsorozata több budapesti helyszínen, köztük a MOM Kulturális Központban és a Frankel Zsinagógában. A Zsimű elsődleges feladata, hogy életben tartsa és népszerűsítse a zsidó kultúrát, megmutassa sokszínűségét. Az első program október 17-én a Budapest Már koncertje lesz a Momkultban, ahol a 11 énekessel fellépő zenekar vendége Grecsó Krisztián író lesz. November 27-én a Karádi Katalinról szóló ópiumkeringő tűzi műsorára a Zsimű, szintén a Momkultban. A legendás dalok Fekete Kovács Kornél vezetésével a Modern Art Orchestra kíséretében hallhatók. Az énekesnőt Pataki Szilvia színésznő formálja meg, aki elmondta, egy színházi előadás, egy jazz koncert és egy film elegye az előadás, amelyben 13 dal hangzik el. A produkciót Lengyel Ferenc írta és rendezte. Hanuka első napján, november 28-án délelőtt családi esemény várja a gyerekeket és a szüleiket a Frankel zsinagógában. Bíró Eszter és zenekara hanukai dalokat szólaltat meg gyerekek fellépésével. December 2-án klasszikus zenei program, az Aranykor című hangverseny várja a közönséget a Zeneakadémián. Az est főszereplője két nemzetközi hírű művész, Korcsalán Orsolya hegedű művész és Bonnyai Apolka zongora művész, akik Goldmark Károly, Erik Korngold és Liszt Ferenc műveiből adnak elő. Mácsai Pál színművész, aki rendszeres fellépője a zsidó művészeti napoknak, december 8-án a Befogad és kitaszít a világ című Bionestet mutatja be Huzella Péterrel a Momkultban. A műsor sok fordítást használ. József Attila, Szabó Lőrinc, Ijés Gyula, Mészöly Dezső és Vas István szövegei mellett Faludi György átiratai is hallhatók lesznek az esten, amelyen Mácsai Pál énekel és gitározik is. December 22-én a Momkultban Horgas Eszter Fuvola művész új koncertjének bemutatója lesz, amelynek címe Imagine, fene gyerekek, akik megváltoztatták a világot. Többek között Freddie Mercury, John Lennon, Paul Simon, Gershwin, a Doors, Madonna és Zaz világába pillanthat be a közönség a Class Jazz Band kíséretével. Az est másik szólistája Falusi Marian énekesnő, a játékmester pedig Kálói Molnár Péter színművész. Hanuk akusztik címmel december 26-án a Cotton Club Singers Unplugged koncertje hallható ugyancsak a Momkultban. A zsimű keretében egy kiállítás is látható lesz. A City Arts Pieces for Peace és az Igazgyöngy Alapítvány tárlatának megnyitóját november 29-én tartják a Mázel Tov kultúrtérben, ahol gyerekrajzokat mutatnak be, amelyek témája a béke. Az eseményhez kapcsolódva a megnyitó napján emléktáblát helyeznek el a Mázel Tov éttermet határoló támfalra, amely 1944. november 29-től 1945. január 18-áig a Pesti gettó része volt. A programokról további információ a www.zsidoművészetinapok.hu oldalon található.
Színház.
Október 24-én Puskás Tamás rendezésében mutatja be a Centrál Színház Ellen Bennett Beszélő fejek című darabját Borbás Gabi, Liptai Klaudia, Starenki Dóra és Scherer Péter szereplésével. A brit drámaíró történetei hétköznapi emberekről szólnak, akik extrém helyzetekben találják magukat. A négy monológ, A levelek hölgye, Éj a spanyol kertekben, Bogár a cukortartóban, A kiugrás, hol humoros, hol megrázó, de mindig mélyen emberi. A darab arra hívja fel a figyelmet, hogy minden ember sorsa egyedi és egyenlő értékű. Ellen Bennett brit regény és drámaíró a BBC számára 1988-ban írt 13 részes monológ sorozatának címe egy televíziós szakkifejezést vett kölcsön. Beszélő fejek című művéből néhány éve készített színpadi változatot, amely azóta több díjat nyert, sőt iskolai tananyaggá is vált. A szövegeket tetszés szerinti összeállításban a legnevesebb művészek adják elő szerte a világon. További részletek a mostani előadással kapcsolatban a Centrál Színház honlapján olvashatók.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Én szeretem az anyámat, de neki csak a családi ebéd számít, és hogy ne keveredjek bele semmibe. A húgom születése óta háztartásbeli, hiába van laborasszisztensi végzettsége. Nagyon összevesztünk a karácsonyi vacsorán, megkérdezték, hogy megyek-e velük éjféli misére. Mondtam, hogy kizárt. Mire anyám rákezdte, hogy ők csak azért találták meg későn Istent, mert az átkosban nem volt szabad vallásgyakorlás. Erre én, hogy mit szólna a nagypapa, ha hallaná. Hithű szoci volt egész életében, forogna a sírjában, és lehet, hogy a nagyanyám is. Anyám erre zokogni kezdett, hogy mit tudhatok én a nagyanyámról, lehet, hogy még nem is halott. Idén lenne 80, az nem is annyira sok. Itt a kávézóban kapja meg a felkérést ismerősétől, Magyar Vanda, hogy derítse ki, mi történhetett több mint 40 évvel korábban ezzel az asszonnyal, a nagymamával. És ehhez lehet, hogy magánnyomozónak kell állnia. Cserháti Éva Szabaduló szoba című regényében két időszakot látunk, a múltbéli szál a 70-es évek elejére visz vissza, meglepő módon a nagykörösi konzervgyárba. De vajon miért ide?
Amit megtanultam íróként, hogy az ember olyanról írjon, amit egy kicsit ismert. És így esett a választás Nagykőrösre. Nekem nagykőrösiek voltak a nagyszüleim, és emlékeztem a konzervgyárra. És mivel anyám is élelmiszeriparban dolgozott, ezért nagyon érdekelt, hogy mi történt ott a rendszerváltozás után, és akkor elmentem levéltárba, és kutattam a konzervgyárnak az anyagát, és teljesen behúzott magam el, hogy ez Kelet-Európa legnagyobb konzervgyára volt.
Miféle feszültségek voltak a 70-es években a dolgozók között? Mit okozott az, hogy tulajdonképpen Nagykőrösön, mint ahogy minden kisvárosban, mindenki ismer mindenkit, megszólhatnak, ha valami olyasmit csinálok, amit szeretnék inkább elrejteni, szóval, hogy a műfaj szempontjából mennyire jó közeg ez?
Nekem érdekes módon ez a kisváros, mint krimi közeg nem volt egyáltalán tudatos választás, de az igen, hogy én szeretek közösségekről írni, zárt közösségekről. Különösen zárt női közösségek az nagyon érdekel, és minden, amit a konzervgyárról olvastam, az arról szólt, hogy a konzervgyár az város volt a városban. Tehát volt 3000 vagy még annál is több alkalmazottja, ami azt jelenti, hogy legalább 10 000 embernek az élete függött a konzervgyártól. És ez a zárt világ és ennek a belső mechanizmusai igenis érdekeltek, és így sokkal könnyebb volt fölépíteni egy olyan történetet, ami arról az 5 nőről szól, akik ismerik egymást, amikor találkoznak a nővédelmi tanácsadóban.
És ez a találkozás, meg egyáltalán a nővédelmi tanácsadó, hát innen visszanézve az egy rémes helyzet, és egyáltalán az abortuszról beszélni abban az időszakban, ez egy feszültséggel teli problémakör.
Igen, az abortusz politika, mint téma, az úgy került be a könyvbe, hogy én mindenféleképpen szerettem volna írni, vagy szerettem volna cselekménybe beemelni az 1973-as abortusz petíciót, ami az abortusz szigorítása ellen indult egy petíció. Amit a történészek, a nőtörténészek az egyetlen feminista megmozdulásnak tartanak Magyarországon az államszocializmus ideje alatt. És szerettem volna nagyon erről írni, illetve ennek az utóhatásairól. Így került be az abortusz politika a könyvbe, és így lett 1974 a második cselekményszálnak a története. És mivel ezekről a zárt közösségekről akartam írni, nagyon erősen megjelent bennem az a kép, hogy a nőknek az a zárt köre, akik az abortusz bizottságra várnak, és hogy velük mi történhet.
Van egy mai szál is, egy 2016-os szál is. Ugye itt az a probléma, hogy a 70-es évek elején, amikor ebben a konzervgyárban jár az olvasó, eltűnik egy nő, és ennek a nőnek az unokája szeretné megtudni, hogy mi történhetett, és végül is ez az unoka is elég rosszul jár a te történetedben. Épp, hogy elmondja, és épp, hogy megbíz egy magánnyomozót, vagy leendő magánnyomozót, vele is történik egy tragédia. Miért?
Én azt gondolom, hogy ez egy krimi technikai klissé. A megbízó végre megbízza a bűnügy vagy nem bűnügy eltűnés kinyomozásával a nyomozót, és másnap meghal. Tehát, hogy azért van egy ilyen klissé benne, amit én használok, mert ezáltal tudom összekötni a két történetet. És aztán ott belépnek ennek a férfinak a szülei megbízóként, és követik végig az eseményeket a magánnyomozóval.
Van egy nyomozó csoport, mondjuk kéznek, ez egy rövidítés, egy betűszó, akik, hát az ember azt gondolná, hogy nincsenek a helyzet magaslatán, de közben pedig rengeteg szorítás, amiben nekik dolgozniuk kell. Kérdeznélek erről a csoportról, kik ők, akik nyomoznak, és hogy kerül a képbe ez a lány, ez a Vanda, aki aztán magánnyomozónak állna.
Ők az első kötetben születtek meg, a Sellő titka című első kötetben, ami a Kéz első esete volt, ez pedig a szabadulószoba Kéz második esete. A Kéz az tényleg egy betűszó, a kiszuperáltak és zöldfülűek csapatát fedi le, és nekem az volt a célom, hogy egy olyan sorozatot szerkesztek meg, ami 5 nyomozóval dolgozik, ők a Kéz ujjai, és mindegyik kötetben más-más embernek a személyes története kerül előtérbe nyomozásilag. Az első kötetet volt legnehezebb megcsinálni, mert ott akartam ezt az 5 szereplőt körülbelül egyenlően mozgatni, és ez a szabaduló szoba, ahol a magyar Vanda, aki a Sellő titkában ezzel a nyomozó csoporttal indul, válik ki, és az ő nyomozása kerül aztán valamelyest előtérbe.
Mi történik a szabaduló szobában? Hát amit el lehet mesélni a történetről.
Elmennek egy fiatal aktivista csoport mozgalmárok a pártá alakulás előtti napon. Elmennek egy szabaduló szobás játékra, és az, aki ennek a mozgalomnak a vezetője, a leendő pártvezető, ott a halálát leli egy allergiás sokban. És a nyomozás az ügyben folyik eleinte, hogy gyilkosság történt, vagy baleset, tehát véletlenül ivott bele egy magyaró ízesítésű kávéba, amitől lett egy anafilaktikus sokja. Egy szabaduló szobánál zártabbat nehéz elképzelni. Úgyhogy én, aki ilyen kihívásnak érzem, hogy mindig más krimi alműfajhoz nyúljak, ezzel akartam eljátszani, hogy milyen cselekményt lehet építeni olyan esetben, hogyha nagyon kötött az, hogy kik követhették el.
Ebben a kis csoportban, a mozgalmárok körében vannak leosztott pozíciók, vagy elfoglalt pozíciók, igen, amiből mindenki mozdulna már valamerre, és minthogyha ez lehetetlen lenne.
Igen, és ez a haláleset rázza föl, vagy keveri meg ezt az egész alaphelyzetet, amiben ők be vannak betanúzódva.
Fontos beszélnünk erről, aki ebben a szabaduló szobában meghal, ez a Tamás nevű fiatalember, aki azért is, mert talán ő tartja fönn ezt a helyzetet. Tehát ő az, aki így uralja ezt a társaságot. Mindeközben nagyon vonzó embernek tűnik. Hogy alakult az ő karaktere?
Én azt szerettem volna megmutatni, hogy ezek a karizmatikus emberek, akik kiállnak úgynevezett jó ügyek mellett, haladó ügyek mellett, akiknek a feminizmus és az antidiszkrimináció a zászlaján van, azok hogyan viselkednek néha a való életben, a magánéletükben. A magánéletük valami egészen más tükröz. És ezt akartam a Takiban megfogni, azt a fajta tehetséges, nagy tudású, jó vezető, vonzó egyéniséget, aki azért nagyon csúnya dolgokat követel, mint az később kiderül. Azt hiszem, hogy ilyenek vannak köztünk mindenhol, akikről az elveik alapján, vagy ahogy beszélnek, egész mást képzelünk el, mint ahogy magánéletben működnek.
Cserháti Évával beszélgettünk az új regényéről, melynek címe Szabadulószoba, a kéz második esete. A krimit az Athenaum kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.